Hüvelyes Péter, az Euróván Számítástechnikai ZRT információbiztonsági tanácsadója van itt velem a stúdióban. Szervusz Péter!
Szia Csaba, köszöntöm a hallgatókat!
Egy szabványról fogunk beszélgetni, de igazából nyilván itt nem csak maga a szabvány nekünk az izgalmas, tehát most nem azt fogjuk kivesézni az elejétől a végéig. Ezt a szabványt egyébként TISAX-nak hívják, és ez egy autóipari szabvány. Nagyon sok kérdés fölmerült bennem már azelőtt, hogy ezt elmondtam volna, úgyhogy el is kezdem ezeket felsorolni neked. Ugye arról már több interjúnál beszélgettünk itt a műsorban, hogy azért az autóipar, meg hát úgy általánosságban gyakorlatilag a nagyvállalatok nagyon átalakultak az elmúlt évtizedekben, és óriási az információbiztonsági, hogy is mondjam, kitettségük, nagyon függnek az IT rendszerektől, és ha jól tudom, akkor nagyjából ez hívta a TISAX-ot is életre.
Igen, ez a lényege. Az ugye nem újdonság, hogy a vállalatok informatikától való függősége egyre nagyobb lett. Minden vállalatnak vannak kiszervezett folyamatai, tevékenységei külső feleknél, és a TISAX lényege éppen ez, hogy az autóipari vállalatok partnereinek információbiztonsági kockázatát egységesen próbálja kezelni, menedzselni.
Itt milyen szintre kell gondolni? Tehát itt gyártási szinten mozog ez az egész TISAX, vagy ez azt is, mert ugye autós információbiztonság kapcsán itt már többször beszélgettünk ilyen potenciális hekkelésekről, hogy vajon ha már teljesen elektromos az autóm, akkor az megtámadható-e, miközben én vezetem, meg feltörhetik-e? Tehát ez a gyártásra vonatkozik a TISAX, vagy egy annál is komplexebb dolog?
Is, arra is vonatkozik, tehát az alkatrészbeszállítókra, de ugyanúgy vonatkozik, ahogy említetted, az információbiztonsági követelményekre, azok védelmére, bizalmassági kérdésekre, adatbiztonságra. Tehát ez egy elég komplex dolog.
És ha jól értelmeztem, akkor ez az egész tulajdonképpen egy válasz is arra, amit az információ technológiában történt az elmúlt évtizedekben, hogy jöttek felhős rendszerek, jött IoT, jött ipar 4.0, de hát gondolom ezeket össze kellett valahogy foglalni. Egyébként a TISAX az európai szintű szabályozás, vagy az egész világ használja?
Ezt a Német Autóipari Szövetség, a VDA hozta létre 2017-ben, de egyébként az egész világon globálisan használt, tehát egy európai eredetű, de globálisan használt szabvány.
És egyébként ez magát az autóipart közelebb hozta ahhoz, hogy az, mert ugye az autóiparban, amennyire én tudom, meg itt elmondták más interjúnyok korábban, hogy van egy ilyen töredezettség, fragmentáltság, hogy igazából földrajzi régiók szerint vannak az amerikaiak, ők ezt használják, van az európai autóipar, van a Dél-Koreai, Japán, és akkor mindenki egy kicsit más. A TISAX ebben is egy segítség egyébként, hogy így globalizálja a dolgokat? Ennek tudom, hogy van egy ilyen rossz fennhangja, de hogy egyébként abból a szempontból, hogy itt önvezető autókat várunk, amik kell, hogy kommunikáljanak egymással, nyilván ezek fontos dolgok.
Természetesen ez egy segítséget nyújt minden beszállítónak. Említetted a globalizációt, de ugye pont ez volt a lényege, hogy egységesítse a követelményeket, a követelményeknek való megfelelést. Elég csak arra gondolni, hogy egy beszállítónak mennyire nehéz volt különböző nagy autógyártó követelményének, eltérő követelményének megfelelni, illetve az ő általuk végzett auditoknak megfelelni. Hát a TISAX az ebben segítséget nyújt, egy egységes alapra hozta.
Mekkora kockázatot jelentenek egyébként a harmadik felek az autóiparban? Tehát mennyire volt égető már egy ilyen szabványnak a létrejötte?
Egy nem régi felmérés szerint a compliance vezetők túlnyomó többsége a harmadik felek által jelentett kockázatot tartották a legnagyobb fenyegetésnek, és ez természetesen érthető is, mivel minden szervezetnek vannak kiszervezett tevékenységei, folyamatai, senki nem egy buborékban működik, tehát függ a beszállítóktól, így nyilván az ő információbiztonsági kockázatok is jelentősen hat a...
Az egész vállalatra gondolom, és hát ő... Hát az autóiparban, amennyire ez látszik, ott elképesztően, tehát ahhoz, hogy egy autó az leguruljon a gyártósorról, hát én megkockáztatom, hogy ott több tucat vagy több száz cégnek a munkája van, tehát hogy nem arról van szó, hogy vagyok én, és akkor nem tudom, van a rendszergazdám, és akkor most ő a kitettség vagy nem, hanem ez egy ilyen nagyon összetett dolog.
Ez így van, és gyakran ráadásul a támadók ugye nem a jól védett szervezetet támadják, meg az elsődleges célpontnak számító jól védett szervezetet, hanem a gyengébb védelmi intézkedéseket alkalmazó kisebb beszállítókat, és rajtuk keresztül ugyanúgy eljutnak az elsődleges célponthoz, hozzáféréseket szereznek.
Tudsz valami életszerű példát arra, hogy egyébként milyen kockázatot kell itt elképzelni? Tehát most mondok én valamit, ami teljesen légből kapott, hogy biztonsági kockázat-e, hogy X cég gyártja az én autómban, nem tudom, az infotainment rendszernek a processzorát, és akkor igazából, ha ott van valami biztonsági hiányosság, és én azt beépítem az autóba, azt eladom az ügyfélnek, aztán azt meghekkelik, és akkor emiatt valaki balesetezik, az gond. Tehát ilyen jellegű dolgokra kell itt gondolni?
Természetesen ilyenre is, ez is egy jó példa. Vagy gondolhatunk arra is, hogy ha mondjuk egy beszállító zsarolóvírusos támadást szenved el, az megakasztja a termelését, és akkor nem tudja teljesíteni a just-in-time rendeléseket például.
Ja, és hát mondjuk akkor, ha nincs processzor a kocsiban, akkor kocsi sincs.
Így
és az
így
azért
van,
gondolom sokba kerül. Hogyan épül fel egyébként a TISAX? Tehát most itt nekem az állt össze, hogy ez egy rendkívül komplex kérdéskör, amire a TISAX ugye választ kíván adni. Hogyan kell elképzelni ezt a szabályozást? Már ha ezt így pár mondatba, pár percbe egyáltalán el tudjuk mondani.
Nehéz pár mondatba összefoglalni, de alapvetően két fontos dokumentumon alapul. Egyrészt a megszerzés, minősítés megszerzésének szabályait tartalmazó Participant Handbookon, kézikönyvön, valamint a követelményeket tartalmazó Information Security Assessment táblázaton. A kézikönyv részletezi az értékelési célokat, amik a beszállítónak átadott adattól függenek, és ezek határozzák meg az alkalmazandó védelmi intézkedéseket is. A beszállítónak kell kiválasztania az általa folytatott tevékenységeket, és az ezekhez tartozó védelmi intézkedéseket kell alkalmaznia. Megfelelés esetén ezekre kapja meg a TISAX minősítést. Az értékelési célokat három csoportba lehet sorolni, ezek az általános információbiztonság, a prototípus védelem és az adatvédelem.
Mekkora terhet rak egyébként a vállalatokra a TISAX minősítés megszerzése? Itt két dologra is gondolok. Egyrészt mennyire nehéz magát a minősítést megszerezni, tehát egy átlagosan jól működő cégnek mennyire nehéz a belső folyamatait átalakítani, úgyhogy TISAX kompatibilis legyen. Másrészt pedig mennyire kötelező elem ez most az autóiparban, tehát mondjuk versenyhátrányba kerül egy vállalat, akinek nincs meg a TISAX.
A minősítés megszerzése meglehetősen komoly kihívás elé tudja állítani a cégeket, ugyanakkor mindig megéri az ebbe befektetett energia. Ez első lépésként intenzív dokumentáció készítést jelent, majd ennek folyamatos működtetését is, ami megfelelő szakértelemmel bíró és jelentős erőforrásbevonást tesz szükségessé. Ehhez kapcsolódik, hogy a dokumentáció elkészítése nem csak a cél, hanem egy eszköz. Nyilván ne a fióknak készítsük a dokumentumokat, a gyakorlatban valós kockázatkezelésre van szükség. Másik kérdésedre válaszolva, hogyha valaki nem felel meg első körbe, akkor nyilván lehet újra próbálkozni a hiányosságok kijavításával, viszont azért is érdemes megszerezni a minősítést, mert ez gyakran az autóipari beszállítóvá válásnak feltétele.
És ha valaki már autóipari beszállító, de nincs meg neki a TISAX, akkor kikerülhet ebből a körből? Tehát a tényleges gyártók részéről egy ilyen igény?
Természetesen mondhatja ezt az autógyártók, sőt általában mondják is.
Ugye említetted, hogy elég nehéz megszerezni a TISAX minősítést, de gyakorlatilag meg kell, mert ugye anélkül nem nagyon lehet most az autóiparban beszállítóként dolgozni. Kihez tudnak fordulni azok a vállalatok, akik mondjuk autóipari beszállítóvá szeretnének válni, és ehhez kell nekik TISAX, vagy már azok, és azért kell, hogy ezek is maradjanak, ők hol tudnak segítséget kapni?
Az ilyen kompetenciával rendelkező tanácsadó cégek, mint a miénk, többféle módon is támogatja partnereit. Ugye tudni kell, hogy ahány cég, annyiféle útja van a minősítés megszerzésének. Mi első körben felmérjük az ügyfél igényeit, és így a lehető leghatékonyabban segítjük a minősítendő szervezetet.
Nagyon szépen köszönöm Hüvelyes Pétert, az Euróvan Számítástechnikai ZRT információbiztonsági tanácsadóját hallották, akivel az autóiparról, a TISAX szabványról, illetve különféle információbiztonsági kockázatokról beszélgettünk. Péter, köszönöm szépen, hogy itt voltál velem a stúdióban.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Tesztlabor. Terítéken a technika.
Folytatjuk az adást egy készüléktesztel, ami nem más, mint az Ulefone Armor 20 WT, ahol a WT az a walkie-talkie-t jelenti, mert egy olyan strapa bíró telefonról van szó, aminek a dobozában találunk egy külső antennát, ezt fel lehet csavarni a telefon tetejére, és hogyha ez megtörténik, akkor a készülék egy DMR-képes rádióadóvevővé avanzsál, és ehhez természetesen van egy szoftver is, amit ugye az Android 12-es rendszerből el tudunk indítani, és onnantól kezdve hát lehet vele walkie-talkie-zni. Na most gyorsan esünk túl rajta, hogy egyébként a telefon milyen, mert a készülék egyébként egy relatív kisméretű kijelzővel, 5,65-105 hüvelykes kijelzővel rendelkező, nagyon megerősített telefon, ami az IP68 meg 69K szabványoknak épp úgy megfelel, mint a Miles TD8-20H-nak, tehát egy strapakészülékről van szó, és egyébként pedig egy középkategóriás színvonalú hardvert rejt magában. Ez konkrétan azt jelenti, hogy van benne egy MediaTek Helio G99, ami egy középkategóriás chipset, van benne 12 GB RAM, ami hát teljesen masszív túlzás és abszolút felesleges egy ilyen kategóriai telefonba, van 256 GB belső tárhelyünk, amit még bővíteni is lehet, és egyébként pedig hát semmi különös. Ami egy kicsit fájó, hogy annak ellenére, hogy ez egy kültéri használatra tervezett strapabíró készülék, mégiscsak az a helyzet, hogy ez egy IPS kijelző, ami rajta van, elég erősen tükröződik, tehát direkt napfény alatt kültéren nem igazán jól látható. Van a hátlapon egy darab kamera, egy 50 megapixeles kamera, hát középszintű eredményeket képvisel, de legalább el lehet mondani, hogy nem szórták tele a hátlapot mindenféle ilyen extra bigyóval, ilyen segédszenzorokkal, majd makrókamerákkal, hanem visszafogták magukat, és egy 50 megapixeles kamera maradt rajta. És amit még érdemes elmondjunk, hogy egy több mint 10.000 mAh akkumulátor van a hátlap alatt, amit egyébként 33 watttal lehet tölteni, szóval üzemidő szempontjából elvileg nem kéne, hogy gond legyen. De nem is ez a lényeg, nem az a fontos, hogy Android 12 van rajta, meg strapabíró, meg ütésálló, meg akármi, hanem ugye ez a DMR rádiós funkció az érdekes benne, amivel ugye walkie-talkizni lehet. Na most azt kell tudni, hogy van egy magyarországi szabályozás, az NMHH-nál meg lehet találni, ahol hát van néhány paramétere annak, hogy mit kell tudjon egy ilyen DMR rádió. Az egyik paraméter az a frekvencia, milyen frekvencián lehet használni. 16 olyan frekvencia van Magyarországon, amin lehet mindenféle különösebb engedély nélkül walkie-talkizni. Hát sajnos az Ulefon gyárilag nem ezeket a frekvenciákat használja, itt a felhasználó van az rábízva, hogy ezeket kézzel beállítgassa a készüléken. A másik ilyen paraméter, amit figyelembe kell venni, az az, hogy fix antennás legyen az eszköz. Hát ez ugye itt nem áll meg, mert le lehet csavarni az antennát a tetejéről, és akkor nem is működik ez a walkie-talkie funkció. Inkább úgy tekintünk rá, mint egy olyan eszköz, amit egyébként opcionálisan lehet walkie-talkie-ként használni. A harmadik paraméter viszont meglehetősen fontos, ez pedig ugye a rádiózásnál a kimenő teljesítményt jelenti, ami a magyar szabályozás szerint 0,5 wattos lehet. Hát az Ulefon viszont 1, illetve 2 wattos kimenő teljesítménnyel dolgozik, ami hát masszív túlzás, és ezért aztán ezt hivatalosan Magyarországon forgalmazni nem szabad, és hát alapvetően használni se lenne szabad, de hát ez egy ilyen szürke zóna, mert hogyha azokat a frekvenciákat használja az eszköz, amik egyébként erre vannak kitalálva, akkor hát nem valószínű, hogy megzavarunk vele másokat. Na most ez a kimenő teljesítmény, meg ez az egész rendszer, ez a mi tesztjeink alapján hát nagyjából egy ilyen 3-4 kilométeres hatótávval működik urbánus környezetben, vagyis városi környezetben. Hát hogyha sokkal alföldebb jellegű a terület, és nincs ház, meg semmi tereptárgy, akkor ennek a dupláját is el lehet érni hatótáv szempontjából, és hát ugye nem csak önmagával kompatibilis, tehát nem arról van szó, hogy csak két Ulefon Arbor 20 WT tud egymásról beszélgetni, hanem ugyan, hogy ez egy DMR szabvány, ezért aztán bármilyen egyéb DMR rádióval is együtt tud működni, és be tud kapcsolódni abba a hálózatba, amit azok használnak. Nyilván van egy csomó extra funkció ebben a történetben, nem csak beszélgetni lehet, hanem ugye lehet ilyen rövid szöveges üzeneteket is küldeni, valamint egymásnak lehet direktben is kommunikálni, tehát nem arról van szó, hogy én prüttyögök valamit, és aztán utána bemondom a szöveget az éterbe, és mindenki, aki a vételkörzetön belül van, az hallja, hanem dedikáltan tudunk egy másik felhasználó számára is küldeni hang vagy szöveges üzenetet, szóval egy közepesen szofisztikált szoftver van benne, amiben ezek a beállítások adódnak. Ami viszont fontos és érdemes tudni, hogy hát, hogyha fölcsavarjuk az antennát, akkor a készülék úgy gondolja, hogy akkor innentől neki rádióznia kell, és folyamatosan figyeli a környezetet, illetve készen áll arra, hogy mi is küldjünk rajta hangüzenetet. Ez viszont erősen meríti az akkumulátort, ez pedig azt jelenti, hogy bár egy hatalmas akkumulátor van benne, mégis mondjuk egy két nap alatt ezt standby állapotban teljesen nullára lehet csökkenteni, mert hát ugye annyi energiát vesz fel ez a rádiózási funkció. Ha viszont lecsavarjuk az aksit, és mint standard strapabíró telefont használnánk, akkor hát az a tapasztalatunk, hogy hát majdnem egy 7-nyi üzemidő kijön belőle, mert tényleg akkor nem nagyon sokat fogyaszt a kijelző, egy relatív takarékos 6 nanométeres chipset van a hardware oldalon, és hát alapvetően nincsenek benne olyan funkciók, amivel nagyon sokat nyomkodnánk az eszközt, tehát egy hosszú üzemidőre lehet felkészülni, de vannak a telefonnak bizonyos korlátozásai, amelyek hát elsősorban abból fakadnak, hogy az Ulefone azért nem egy A-kategóriás gyártó, és hát főleg szoftveres oldalon vannak bizonyos problémák. Az egyik ilyen probléma, hogy a készüléken nincsen 3,5 mm-es jack csatlakozó, ami egy kicsit furcsa egyébként, mert hely az lenne rá, viszont a szoftverben találunk egy önmenüpontot, hogy FM rádió, és elindítjuk, akkor kiírja nekünk, hogy legyünk kedvesek csatlakoztatni egy fejhallgatót, hiszen az szolgálna antennaként. Na most nincs nagyon hova csatlakoztatni, tehát miután nincsen 3,5 méteres jack rajta, ezért oda nyilván nem tudjuk csatlakoztatni. A Type-C-be be lehet dugni egy fejhallgatót, és én meg is próbáltam, de ez nem segített a rádión. És akkor azt gondoltam, hogy ha visszateszem ezt az antennát a tetejére, akkor majd hát azt használja az FM rádió, de sajnos nem. Szóval van egy olyan funkció a szoftverbe, amit nem tudunk használni. Egyébként is a szoftverrel kapcsolatban vannak furcsaságok, mert hát Android 12 van rajta, ami egy picit már ugye koros, és a biztonsági csomag is februári, most pedig hát lassan belemegyünk a nyárba, és hát azt mondja a telefon szoftvere, hogy minden napra kész, ezt fenntartásokkal kell kezelni. Szóval azt lehet érezni, hogy az Ulefone megint összevásárolt mindenféle alkatrészeket, tervezett hozzá egy tényleg nagyon masszív, tényleg nagyon markáns, tényleg nagyon strapabírónak látszó készülékházat, ami hát úgy néz ki, hogy ki is fogja ezt bírni, de amikor arról van szó, hogy milyen szoftvereket tegyenek és írjanak hozzá, akkor arra már nem nagyon maradt energia, és egy ilyen teljesen általános gyári Android van rajta, bele van dobálva néha néhány extra alkalmazás, mint amilyen az iránytű, meg a barométer, meg a telefonbiztonsági szoftver, de egyébként túl sok effortot és nekibuzdulást nem vélek felfedezni a dolog szoftveres oldala kapcsán. Viszont azt is el kell mondjuk, és hát ez ugye nyilván nem lényegtelen információ, hogy ez az Ulefone Armor 20 WT ezzel a walkie-talkie funkcióval, meg ezzel a strapabíró külsővel, ez alig kerül többe, mint egy nagyon hasonló hardware-rel ellátott, akár Realme 10-es, akár Samsung Galaxy A24-es telefon, ugyanaz a MediaTek G99 van azokban is, azoknak van egy áruk, annál nagyjából 20%-kal többet kérnek el ezért az eszközért. Nyilván vannak hátrányok is, mert ugye koros a szoftver rajta, meg csak 60 Hz-es a kijelzőnek a frissítése, nem pedig 90 vagy 120, mint mondjuk a konkurens termékeken, de ahhoz képest, hogy ez egy ütésálló és még egy extra funkcióval is rendelkező telefon, ahhoz képest igazából nem áraszták rosszul, csak hát ugye a support, a szoftveres támogatás, a garanciális ügyintézés, ezek mind olyan dolgok egy ilyen kínai eredetű terméknél, aminek ugye nincsen magyarországi képviselete, ami azért megfontolás tárgyává teszi egy ilyen eszköznek a beszerzését. Mindenképpen azt érdemes látni, hogy akinek fontos ez a walkie-talkie funkció, mert nem tudom, vadászni jár, vagy erdész, vagy határvédelemben dolgozik, vagy bármi olyan helyen szokott sokat tartózkodni, ahol nincsen normál mobilhálózati lefedettség, és ugye kommunikálnia kell valakivel, aki a közelben van, az nyilván nagyon értékeli, hogy van egy ilyen rádiós extra ebben a készülékben, de más userek szempontjából inkább azt mondanám, hogy érdemes körülnézni, hogy walkie-talkie funkció nélküli ütés, por és cseppálló telefonok, azok milyen árfekvésben vannak, mert lehet, hogy azoknak jobb a háttértámogatásuk, és érdemesebb inkább azokkal foglalkozni. Itt tényleg azt lehet mondani, hogy az extrát ez a walkie-talkie funkció biztosítja, ami annyira fontos az Ulefone szerint is, hogy bele is van építve a termék nevébe. Ennyi lenne a mai szenzor tartalma. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki ezen a héten is minket hallgatott. A jövő héten természetesen ugyanebben az időpontban ismét jelentkezünk. Addig is minden jót kívánok, a viszonthallásra!